Jó napot kívánok! Egy több mint 700 éves templom, amelynek kőből készült tetőszerkezete páratlan a középkori építészetben. Ám vizesedik, a cserepeit hullatja, ezért civilek mentenék. Berhidán járunk a műsor első perceiben.
Kőből készült boltozat van a templomon belül, és ez az, ami egyedülállóvá teszi. A tetőről hullanak a cserepek, és ezt meg kellene javítani, és vélhetően, hogy a lehulló cserepek által okozott balesetek elkerülhetők lennének. Azért történt ez, hogy ilyen mértékben körbe kerítették, ahelyett, hogy nekiálltak volna, és visszarakták volna a cserepet.
Elindítottam a petíciót, majd a petíció indítása után 2 nappal válaszolta a minisztérium, és közölte, hogy forrás hiány miatt nem, de szem előtt tartják a dolgot, és minden szakmai segítséget nyújtanak, hogyha meg lesz ez a pénz.
Ezután a Tiszatótól keletre Tomaj Monostora határába indulunk. A Nemzeti Régészeti Intézet szakemberei feltárták az itt található nemzetségi monostor néhány részletét.
Lejjebb délebre egy 40 méterre is még sírt találtunk. Óriási nagy kiterjedésű maga ez a plató, ez a dombhát, és az eddig megnyitott szelvények, a legszélső szelvények mind tartalmaztak még sírokat. Tehát az látszik, hogy bármi is volt itt a korai időszakban, feltehetőleg ugye a kora Árpád kortól, ez a helyszín, ez egy templomos temetkezésnek a helyszíne, és óriási kiterjedése van. Az biztos, hogy a két templom ebben a szelvényben csatlakozik, tehát eleve a szelvények pozicionálása során ez volt a kiinduló pontunk, hogy lehetőleg ezek átfedésben legyenek, és hát azért is ez a legizgalmasabb szelvény, mert a két épületelem kapcsolódási pontját keressük.
Végül Kapos-Szent Jakabon járunk, ahol folyik a bencés apátság helyreállítása, ám még most is előkerülhetnek olyan részletek, amelyek gazdagítják az épület együttes történetét.
A műemléki téglák leszedésekor nagyon sok helyen feltárul a középkori falszövet, vagy a középkori falmag. Olyan helyeken is, ahol korábban ez nem látszott. Tehát számos helyen csak sejtésünk volt arról, hogy milyen a falot belül, vagy milyen téglából rakták, vagy esetleg az alapozásait tudtuk vizsgálni, és hát ezeken a helyeken igyekszünk lefotózni, hiszen annak is, hogy milyen a tégla méret, lehet, hogy van információ értéke, ezeket végig gondoljuk.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is. Berhidán Pergő Margittal, a település polgármesterével és Simon Gyulával a templom megmentéséért indított petíció kezdeményezőjével beszélgettem.
Berhida központjába, a Kossuth utcába, a általunk egyszerűen kedvelten kis templomnak becézett templom előtt állunk.
Ahol egy szalag figyelmeztet minket, hogy nem lenne szabad itt állnunk, hiszen a templom az körbe van kerítve.
Hát igen, most ez körbe van kerítve. A tulajdonos egyház kerítette ezt így körbe, mert hogy a tetőről hullanak a cserepek, és ezt meg kellene javítani, és vélhetően, hogy a lehulló cserepek által okozott balesetek elkerülhetők lennének. Azért történt ez, hogy ilyen mértékben körbe kerítették, ahelyett, hogy nekiálltak volna, és visszarakták volna a cserepet.
Ahogy az imént láttam, ahogy jönnek a gyalogosok, ők meglehetősen rutinosan ugrálnak már az úttesten az autók elől, viszont ha elnézem, a templomnak nem ez az egyetlen baja, a hullócserép, ahogy körbesételtem az imént, hát rengeteg vizesedés van, és hát tulajdonképpen mindenhol hullik a vakolat is.
Igen, az 1960-as évek közepén volt ennek a templomnak, ami akkori műemlékesek által vezényelve egy helyreállítása, az külső és belső helyreállítást is takart. Azóta, tehát lassan 60 éve nem történt ezzel semmiféle különösebb dolog, azon kívül, hogy a 80-as évek közepén volt Berhidán egy földrengés, az egy kicsit megmozgatta a falait, de jól tűrte. És most már közel 60 év után megérne arra, hogy ez egy kicsit restaurálva legyen, mert én abban bízom, hogy miután ez a templom több száz éve áll itt, mi most csinálhatunk érte valamit, mert biztos vagyok benne, hogy még több száz évig fog ez itt állni, tehát nekünk azért most élőknek kötelessége lenne az állagát megóvni, hogy minél tovább tartson ez a tudás, és minél jobb állapotban legyen.
Külsőre azt gondolhatná az ember, hogy egy, ha úgy tetszik, szokásos 13.-14. század fordulóján épült, kicsit román, kicsit gótikus stílusú templomocska, de ez a templom tulajdonképpen szinte teljesen egyedülálló Európában.
Igen, ennek az az oka, hogy a kőből készült boltozat van a templomon belül, és ez az, ami egyedülállóvá teszi. Egyébként 2015-ben az akkori helyi egyházvezetővel összefogva készítettünk az önkormányzat közösen az egyházzal egy helyreállítási tervet, az több részből áll. Az első és legfontosabb, hogy a talajvíz elleni szigetelését megoldjuk az épületnek. Azt követően, hogyha kiszáradnak a falak, akkor elkezdődhetne a falkép, a fából készült tárgyak, illetve kőből készült tárgyak restaurálása. Aztán pedig elkészülhetne a padozatnak az újraburkolása, illetve a külső felújítása, amiben a tetőfelújítás is beletartozik. Tehát ez nem az a fajta felújítás, hogy egyszerre sok pénzt kell beletenni, hanem több éven keresztül, 2-3 éven keresztül szépen, nyugodtan, alaposan átgondolva a szakmai szempontot szem előtt tartva el kellene kezdeni a helyreállítást, illetve a felújítását.
Itt állunk pillanatnyilag a templom előtt, ahol tulajdonképpen bármikor a fejünkre eshet egy cserép. Valószínűleg akármilyen állapotban van a templom belső, ennél biztonságosabb, úgyhogy bemegyünk. És beértünk egy egyhajós, meglehetősen szűk templomba, ahol ezt a vizesedést most az orrunkkal is érezzük, nem csak látjuk.
Igen, ez a probléma, hogy a 60-as években történt helyreállítás során a templom majzatát beburkolták. Addig földes volt, beszorítva az alatta lévő vizet, mert láttuk, itt jóval magasabban megy a közút is, ami igen forgalmas, tehát minden magasabban van, mint ennek a templomnak a lábazata és az aljzata, ezért várhatóan a víz itt gyűlik össze, de miután burkolva van, és ilyen jó kis cementes fogával kifogázva, ez beszorítja a vizet. A víz az följött a falakon keresztül, tehát ezért a legfontosabb első lépés, hogy a talajvíz elleni szigetelést és a további fölázást megszüntessük.
Néhány héttel ezelőtt egy petíciógyűjtés kezdődött el az interneten a templom megmentése érdekében. Miért indította ezt a kezdeményezést?
Hát ezt azért indítottam, mert itt tartózkodtam a közelbe, épp felvételeket készítettem a templomról, amikor arra lettem figyelmes, hogy cserepek hullanak le a tetőről, és megnéztem, frissen lehullott cserepeket találtam az aljzatnál. Ugye ezt megelőzi az, hogy korábban már próbálkoztam, írtam az érsekségnek, hogy mik a hiányosságok, ők nem válaszoltak egyszerűen a levélre, vagy mikor ezt tapasztaltam a hullást, akkor gondoltam egy nagyot, hogy írok a minisztériumba, aki szintén nem válaszolt, 30 napot kivártam, utána elindítottam a petíciót, majd a petíció indítása után 2 nappal válaszolt a minisztérium, és közölte, hogy forrás hiány miatt nem, de szem előtt tartják a dolgot, és minden szakmai segítséget nyújtanak, hogyha meg lesz ez a pénz.
Ha jól tudom, akkor nem szakmabeli, nem műemlékes, nem az egyházhoz tartozik, hanem egy egyszerű, ha úgy tetszik, egy egyszerű állampolgár.
Így van, egy egyszerű állampolgár vagyok, annyi, hogy van egy Facebook csoportunk Berhidán, fő profilja a Berhida történelme, mi történt, ugye közel 1000 éves történelmünk van, amit fel lehet róla lelni, azt közzétesszük, és tulajdonképpen ennyi. Tehát semmi hivatalos nincs. Teljesen magánszemélyként indítottam a petíciót.
Mit vár ettől a petícióton?
Hát a célom nekem az, hogy elsődlegesen a cserepeket, hogy ne állzon tovább be az épület, azt csinálják meg, majd a teljes restaurálása a kis templomnak, és a legvégső cél az, hogy vegyék fel a világörökség listájára, mert akkor soha többet nem lesz vele gondunk senkinek.
Ilyen nagyra törő célok. Gondolja, hogy a sok aláírás az hatással lesz az illetékesekre?
Én bízom benne, hogy demokráciában ez működnie kell, ez a nyomásgyakorlásnak a része, úgyhogy mi ezzel élünk, én úgy gondolom, igen.
Az önkormányzat mit szól ehhez a kezdeményezéshez?
Én ezt csak támogatni tudom, hiszen a elejétől fogva, mióta én polgármester vagyok, dolgozunk azon, hogy ennek a templomnak megfelelő elismertsége legyen, hiszen az önkormányzat a körülötte lévő területeket, szabaddá vált területeket mind fölvásárolta, és kizárólagosan park céljára fogjuk hasznosítani. Itt szemben már látható, most készült el a legnagyobb, és mindent annak rendeltünk alá a tervezők is, hogy ez a templom, a körbe lévő zöld terület bármi melyik részéről jól látható legyen. Én azt gondolom, hogyha Írországtól Skóciáig kis helyi romokra idegen forgalmat lehet alapozni, mert hogy megmutatják az odalátogatóknak, akkor ez nem itt egy kis helyi rom, mert nem kéne megvárni, míg az lesz, hanem minél hamarabb neki kellene állni, és szépen, lassan, folyamatosan el kellene kezdeni ezt felújítani. Nem egyszerre, nem győzöm hangsúlyozni. Ez nem olyan, hogy egyszerre nekiállok, és akkor több 100 millió forint kerül ez. Nem, meg kell tenni az első lépést. Azon egy kicsit ácsorogni kell, meghozza a várt hatást, nevezetesen az, hogy a falak kiszáradnak, akkor lehet a következő lépést megtenni. Aztán utána a következőt. Ez műemlék, ezekhez nem lehet idegesen hozzányúlni, hogy kapkodva piff-paff csinálok valamit. Szépen, nyugodtan, ahogy az épület méltósága megköveteli, úgy kellene vele bánni most is, akár ki a tulajdonos. Ez a magyar nemzet tulajdona. Lehet, hogy van neve a tulajdonosnak a parkba, de ez a magyaroké.
Egyébként használják most ezt a templomot? Tehát vasárnaponként van benne mise?
Igen, esküvők is szoktak lenni. Tehát azért is csináltuk azt itt a parknál, hogy parkolókat tettünk, de szoktak használni nem csak misére, hanem kiállítások is vannak, amikor városnapi rendezvények vannak, akkor például szokott itt lenni képkiállítás vagy rövid hangverseny. Arra is kiválóan alkalmas.
Itt az északi falán a templomnak egy Mária szobor árnyékában. Itt vannak a falképek. Ilyen pillanatnyilag úgy tűnik, hogy Mária vigyáz egyedül rájuk, mert hogy a vizesedés az nyilvánvalóan megteszi majd a hatását, és előbb-utóbb csak leesnek. Hogyha sikerül a templomot helyreállítani, vagy elkezdeni a helyreállítást, magát a tetőszerkezetet is megpróbálják bemutatni? Ugye ahhoz mászni kell egy kicsit.
Igen, mindenféleképpen. Egyébként készült itt olyan program, hogy a mai digitális eszközöket, ha használjuk, akkor lépésről lépésre, amelyre nézünk, ott mondja a maga program, hogy akkor ez most micsoda, mit lehet látni, hogy nézett ez ki, milyen célt szolgált. Tehát ebből a szempontból ez föl van dolgozva. De ami a lényeg, hogy ez a kőből készült boltív, ez bemutatható, hogyha ezért jönnek ide, akkor ezt mindenféleképpen látni kell annak, aki ide jön.
Maguk a berhidai polgárok hogyan viszonyulnak ehhez a templomhoz? Támogatják a megmentését, vagy pedig megvonják a vállukat, hogy na bum, egy templommal kevesebb?
Há, nem, én azt gondolom, hogy azért a jó érzésű berhidaiak átérzik ennek a fontosságát. Ez a település, ez több részből áll, és azért is nevezetes, mert minden részen van templomja. Tehát itt azt hiszem 6 vagy 7 templom van. Református templomok vannak, akkor vannak katolikus templomok, van ez a kicsi templom, akkor a gyártelepi részen van egy másik templom, úgyhogy hogy templomokkal mi bőven el vagyunk látva, és nagyjából elég jó állapotban vannak, kivéve ezt. Ez a legrégebbi, ennek van a legnagyobb múltja. A történelmi szempontból ez a legértékesebb, és ezért fontos lenne, hogy a többiekhez hasonlóan ez is megfelelő módon legyen kezelve és karbantartva.
Berhidán Pergő Margittal, a település polgármesterével, és Simon Gyulával, a templom megmentéséért indított petíció kezdeményezőjével beszélgettem. Hamarosan Tomaj Monostora határában folytatjuk a műsort.